Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhivatott jó szakemberek dolgoznak a gyermekvédelem területén, akik talán az élet legnehezebb hivatását választották, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a kiemelkedő tevékenységet végző nevelőszülőket és gyermekvédelemben dolgozókat elismerő mai ünnepségen. Fülöp Attila a Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristófa gyermekekért díjak, valamint miniszteri elismerő oklevelek átadását megelőzően arról beszélt, napjainkban politikai ösztűz zúdul a területre, és egyesek azt próbálják elhitetni, hogy aki ezen a területen dolgozik, biztos, hogy nem jó munkát végez. Az államtitkár szerint ez hazugság, vagy legalábbis tévedés. 23 ezer gyermek sorsa és 13 ezer szakember munkája nem lehet egy-egy büntetőügynek a függvénye, mondta. Kiemelte, elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a területen. A jónak lenni jó fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat. S fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről Nagy Elek beszélt az M1-en. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a jónak lenni jó fővédnöke elmondta, idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják. Ő maga is egy elszakított országrészben Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s amiatt atrocitásokat átélni. Ugyanakkor, ha a szülői háttér az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert, tette hozzá. Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyermekeknek egy olyan minimum létet tudjanak biztosítani, ami számukra egy meghatározó élmény lesz, fogalmazott. A Café Francesco lelkiségi podcast sorozata december 2-án folytatódott Budapesten, ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Budapest belvárosi katolikus kávézó és közösségi tér vendége. A konklávé után merre tart az egyház 14. Leó pápával címmel megtartott nyilvános beszélgetés elején Németh László bíboros életútját ismerhette meg a kávézó közönsége. Ezután a beszélgetés további részében a tavasszal zajlott konklávéval kapcsolatos kérdésekre válaszolt a bíboros. Elmondta, hogy Ferenc pápa törekedett arra, hogy világegyházivá tegye a bíborosi kollégiumot. Különös kegyelem, hogy a kreálásom után pár hónapra már májusban pápát választottam. Bíborosnak lenni kegyelem, egyben kötelesség is. Pápát kell választani. Németh László hozzátette, Ferenc pápa enciklikáit olvasva ráismertem arra az egyházképre, amely a Fülöp-szigeteki missziós éveim alatt az életben kirajzolódott. Többek között a világiak szerepéről van szó, s a nők szerepvállalásáról az egyházban. Majd a konklávé szigorú titoktartásáról is beszélt a résztvevőknek. Leó pápa megválasztásával kapcsolatban elmondta, a Szentlélek fantasztikus műve, hogy a 133 jelenlévő pápa választó bíboros, hazájukban mindegyikük nagy tekintélynek örvendő fontos ember, akinek számít a véleménye, képes volt 20 óra alatt megválasztani a pápát. Ha ez nem Isten műve, akkor mi az? Zárta gondolatait Németh László bíboros érsek. Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tesco-ban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban, tájékoztatott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók az áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sok éves hagyományhoz híven a megvásárolt termékek fogyasztói árának 1%-ával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját a Nestlé, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, így a támogatás meghaladja a 18 millió forintot. Otthonod a kerted témában zajlik a 36. Flóra Virágfesztivál Kecelen, december 5-e és 7-e között, amelyhez ezúttal is kapcsolódik országos fazekas kiállítás, közölte a szervező keceli önkormányzat nevében a polgármester. Benedecki Tamás hozzátette, Kecel legnagyobb rendezvénye a december 5-én kezdődő háromnapos programsorozat, tartalmas kísérőprogramokat kínál valamennyi korosztály számára. Végül az időjárásról, borult, párás, ködös idő marad. Keleti és észak-keleti megyékben szakadozik a felhőzet. A keleti szél megélénkül, az ország nyugati felére pedig csapadékzóna érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a Jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál. Klész Beáta, a Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a Budi Mária Magdolna Nyomán című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldogavatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította a középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit az azóta már boldogavatott Budi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt Tengely Adrián, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense. Előadásának címe Budi Mária Magdolna és a dolgozónő volt. Most ezt hallják.
Főtisztelendő érsekatyák, kedves kollégák, tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy előadásomat egy személyes momentummal kezdjem. Körülbelül 20 évvel ezelőtt került a kezembe, mint egy véletlenül Budi Magdi életének leírása, és amikor elolvastam a könyvet, bevallom, hogy engem nagyon megragadott. Igazándiból az volt az a momentum, ami leginkább megindított, hogy hogyan lehet az ember úgy hiteles keresztény, hogy közben egy ízig-vérig modern nő egy modern világban, ami Magdi is volt. Úgyhogy ezért nagyon megtisztelőnek éreztem a szervezők felkérését, és örömmel fogadtam el ezt az előadást, és hát a téma is nagyon passzolt ehhez a korábbi gondolatomhoz, hiszen most önöknek Magdinak és a Dolgozó Nő című, már nevében és címében is nagyon beszédes lapnak a kapcsolatát szeretném bemutatni. Kissé ilyen in medias res módon szeretném kezdeni előadásomat. Magdi önmaga határozta meg a hivatását, mégpedig, hogy ő a munkások apostola szeretne lenni, a munkások életéért, lelki javaiért szeretne tevékenykedni. 1944. augusztusában jutott erre a felismerésre, amikor is részt vett a Katolikus Munkásnők Szervezetének a lelki gyakorlatán, egy ilyen egyhetes tanulmányi héten, ami nagyon nagy hatással volt rá. Ezután hazatérve azonnal nekifogott, hogy megszervezze a gyárterepen az ottani munkás, katolikus munkáslányok szervezetének a helyi csoportját. Ez azonban nem ment minden nehézség nélkül. A nehézségek leküzdésében igazándiból Magdinak a megnyerő egyénisége volt nagyon nagy segítségére. Ahogy a korabeli leírások írják, nagyon-nagyon kedves volt mindenkivel, és hogyha valakit nem ismert és nem tudott vele beszélgetni, akkor is a mosolyával próbált közel kerülni hozzájuk. Nos, ez a természete, ez az Isten adta tehetsége volt segítségére a DL helyi csoportja megszervezésében is. Ugyanis voltak problémák. Ő nemrég költözött Litérre, úgyhogy igazándiból nem nagyon ismert még ott senkit. Úgyhogy először így a mosolyával próbálta megfogni a lányokat, majd pedig igazándiból nagyon praktikus módon és hozzáillő módon a legegyenesebb utat választotta. Egyszerűen bekopogott, becsengetett a lányos házakhoz, elmondta, hogy ki ő, bemutatkozott, és hogy mit is szeretne, egy ilyen helyi munkás leánycsoportot szeretne megszervezni. Problémát jelentett az is, hogy ekkor már a településen létezett egyfajta konkurencia, mégpedig a Leány Levente szervezete, amelyhez több lány is csatlakozott, és hát nyilván ez úgymond elszívta a célközönséget a DL csoportjától. Egy vitában is keveredett egy alkalommal a Levente Leány vezetőjével, és hát végül is úgy győzte meg az ő szervezetének a létjogosultságáról, hogy kifejtette, hogy a Leány Levente valójában csak a testtel foglalkozik, a test gondozására helyezi a hangsúlyt, ezzel szemben a DL viszont a lélekre és a lélek örökké való a romlandó testtel szemben, tehát mindenképpen indokolt, hogy a leányok csatlakozzanak ez a szervezethez is. Végül őszre sikerült valóban megszervezni ezt, és hát néhány hónap adatot csak, hogy ezt vezetni tudja. Ahogy már hallottuk az első szekcióban, bensőséges megbeszéléseket folytatott a lányokkal csoportosan is, ahol nem csak Istenről beszélt, hanem nagyon sokszor gyakorlati dolgokról, problémákról is, akár az öltözködésről, szépségápolásról, vagy akár párkapcsolati kérdésekről, és hogyha szükségét érezte egy-egy leánynál valamilyen mélyebb lelki vezetésre, akkor elhívta sétálni, vagy valamilyen félelső helyre, ahol négy szem közt is tudott velük beszélni. A fennmaradt visszaemlékezések szerint a lányok nagyon szerették Magdit, nagyon szívesen hallgattak a tanácsaira, és meg is szívlelték azokat. De mi is ez a DL, amit már többször említettem előadásomban? Ez gyakorlatilag egy rövidítés, amit nagyon gyakran olvashatunk a két háború közötti egyházi irodalomban. Gyakorlatilag a katolikus dolgozó leányok és nők országos szövetségének volt a rövidítése. Eredetileg ez csak a katolikus dolgozó leányok szövetsége volt, amely 1933-ban létesült, majd pedig 5 évvel később 38-ban hozzátették a nők szócskát is, így gyakorlatilag hivatalosan DNL lett a rövidítése, bár a köznyelvben továbbra is DL-nek nevezték. Ugye ekkortól kezdve nem csak a leányok, hanem a házas munkásnőknek is a szervezete lett. Egészen 46-ig a háború utáni feloszlatásig létezett ez a szervezet. Már a századfordulón is volt, illetve a század előn előzményei egy katolikus munkásnő egyesület című szervezetnek a keretében. Ezt azonban a tanácsköztársaság idején feloszlatták, és végül majd a 30-as évek elején fogja a Szociális Testvérek Társasága, ez a magyar alapítású női szociális jellegű rend létrehozni ezt a szervezetet. Alapvetően egyrészt vallási célú szervezet volt, másrészt pedig érdekvédelmi szervezet a katolikus munkásnők számára. Fénykorában körülbelül 250 csoport működött a trianoni országhatárokon belül, illetve később a bécsi döntések hatására Erdélyben, illetve a felvidéki területeken is, és ez körülbelül egy 10 000-nyi tagot számlálhatott. A források szerint döntően leányok csatlakoztak hozzá, de tudunk házas asszonyokról is. Milyen tevékenységet fejtett ki a DL? Mivel, mint említettem, a Szociális Testvérek Társasága irányított, illetve gondozta ezt a szervezetet, ez a szervezet pedig arról volt híres, hogy rendkívül praktikus, gyakorlatias jellegű tevékenységet fejtett ki, főleg Slagta Margita vezető jóvoltából, ezért ez a gyakorlatiasság a DL-ben is megnyilvánult. Minden esetre először is fontosnak tartották a leányok, asszonyok vallási nevelését. Ennek céljából lelki gyakorlatokat, lelki napokat, zarándoklatokat szerveztek, illetve például egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, egy mozgalmat indítottak a pénteki egyperces munkaszünetért. Ennek az lett volna a lényege, hogy péntek délután 3 órakor, ugye Krisztus halálára emlékezve, minden munkahelyen álljon meg egy percre a munka, sőt, még azt is indítványozták, hogy a nagyvárosokban, még Budapesten is egy perc álljon le az egész közlekedés. Hát sajnos ezt a gyakorlatban igazándiból nem sikerült megvalósítani, nyilván azért ez nem volt egy egyszerű dolog ennek a kivitelezése. Fontosnak tartották az általában nagyon alacsony iskolai végzettségű leányok, asszonyok kulturális szintjének emelését is, ezért előadásokat, akár tanfolyamokat, sőt színház vagy múzeumlátogatásokat is szerveztek a tagok számára. A gyakorlatiasság mindig jelen van a szervezetben, ebből adódóan úgy gondolták, hogy nem elég a vallás és a kulturális nevelés, hanem a nők illő szórakoztatásáról is gondoskodni kell, nehogy esetleg olyan szórakozó helyekre vagy szórakozási alkalmakat találjanak maguknak, amelyek nem teljesen erkölcsösek. Úgyhogy ezért nagyon sokszor kirándulásokat szerveztek lányok számára, műsoros esteket, teaesteket, illetve üdülőket is fenntartottak. A Balaton mellett is volt egy, illetve a felvidék Bácskában és Erdélyben is volt egy-egy üdülőjük. Itt gyakorlatilag ezek a szegény munkásnők, munkáslányok önköltségi áron, tehát gyakorlatilag csak amit elfogyasztottak, ezt kellett kifizetniük, egy-egy hétig tudtak nyaralni. Hát ismerjük, hogy milyen körülmények közt éltek ezek a munkásnők, tehát ez egy hihetetlen életre szóló élményt jelenthetett számukra. Rendkívül fontos volt az érdekvédelem. A munkásnők voltak az a réteg gyakorlatilag a társadalomban, akikre talán a legkevésbé vetült reflektorfény. Igazándiból az ő érdekképviseletükkel nem igazán foglalkozott senki, egészen addig, amíg a DL létre nem jött. Ezért például különféle szociális indítatású beadványokat készítettek az Iparügyi Minisztériumhoz, vagy például nagyon fontos volt, hogy leányotthonokat is fenntartottak, 8-at a fővárosban, illetve egy-egy Győrben és egyet Szegeden. Itt arra volt lehetőségük a nagyvárosba felkerülő munkáslányoknak, hogy rendezett tiszta körülmények között lakjanak, biztonságos körülmények között, hiszen például egy albérlet vagy más hasonló hely számtalan veszélyt, főleg erkölcsi és akár fizikai veszélyt jelenthetett számukra. De megszervezték például 5 orvosi rendelőben az ingyenes orvosi ellátásukat, és nagyon fontos női orvosok kezelésében, tehát erre is figyeltek, hogy talán a nők hozzájuk nagyobb bizalommal vannak, vagy például sok ilyen üzemi étkeztetést is, ahol gyakorlatilag tápláló egészséges ételt fogyaszthattak önköltségi áron. És a sokszor emlegetett praktikum egészen apró dolgokra is kitért a DL figyelme. Például nagyon érdekes volt például a vándor fántyol és vándor baba kelengye. Ez azt jelentette, hogy készítettek egy gyönyörű szép fehér mennyasszonyi ruhát egy hosszú fántyollal, és ez több DL lány is egymás után viselte az esküvőjén. Egy ilyen fotót láthatunk erről is. Itt a mennyasszony ezt a DL-es ruhát és fájtlat viseli. Ez gyakorlatilag úgy működött, mint manapság egy mennyasszonyi ruha kölcsönző, csak hát válogatni nem lehetett, illetve nem kellett fizetni érte. Hasonló volt a helyzet a kis babaruhákkal és a baba kelengyével is. Mindenképpen azt láthatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres szervezet volt a 30-as évek végén, 40-es évek elején. Minden bizonnyal azért, mert ez nagyon jó lehetőséget biztosított azoknak a társadalom perifériáján élő szegény lányoknak, asszonyoknak, hogy a munka és a család taposó malmán kívül egy kicsit kikapcsolódjanak, mással is foglalkozzanak, sőt akár például műveltségük emelésével akár kitörési lehetőségnek is számíthatott. Külön köszöntése is volt az egyetli tagoknak, Isten áldja a keresztény munkát. Egy indulójuk is volt, amely így kezdődött, engem az Isten munkára teremtett, nagyon beszédes. Sajnos az induló további szövegét nem sikerült eddig fellelni a forrásokban, reméljük, hogy talán valamelyik levéltárból majd egyszer elő fog kerülni. És ahogy a képen is lehet látni, egyenruhával is rendelkeztek a tagok, sötétkék svájci sapkájuk volt fehér szalaggal, illetve fehér blúz, és valamilyen sötét szoknya és nyakkendő kapcsolódott hozzá. Ennek a színét nem tudjuk pontosan, én valószínűleg tartom, hogy sötétkék lehetett, ugyanúgy, mint a svájci sapka. Itt ugye egy ilyen DL-es leányok csoportját láthatják. Thank you.
Folytatjuk Tengely Adrián előadását, melyet a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián tartott.
Most térjünk rá közelebbről a DL lapjára, az úgynevezett Dolgozó Nő című lapra. Ennek már volt előzménye 32-ben Dolgozó Leány névvel, amelyet két évvel később, 34-ben neveztek át Dolgozó Nőnek. Nem tudjuk, hogy pontosan meddig jelent meg. Egyes források 1944-et, mások 45-öt említenek. Sajnos ebből az időből már nem maradt fent, tudtunk egyetlen egy fizikai állapotában egy szám sem, tehát nem tudjuk, hogy végül is meddig sikerült működtetni. A szerkesztést először Rónai Paula, a szociális testvér végezte, majd pedig 39-ben a képen is látható Slakta Margit vette át. Ő ugye egy rendkívül nagy formátumú egyénisége a korabeli katolikus életnek, ugye az első magyar női országgyűlési képviselő, és hát, mint említettem, egy rendkívüli praktikummal, gyakorlati érzékkel bíró hölgy volt, ami a DL-ben és a labban is megnyilvánult. Először is a cél és a célcsoport alapban. Mindenképpen ezeket a megsárgult újságokat olvasva az a benyomás alakult ki bennem, hogy az volt a fő cél, és ez sugárzott minden írásukból, hogy tartást, gerincet akartak adni ezeknek a sokszor teljesen kizsákmányolt, sőt akár bántalmazott nőknek, tehát tényleg a keresztény feminizmusnak egy nagyon-nagyon erős bástyája volt ez a lap. A megszólítás nagyon közvetlen volt, abszolút lehet érezni minden írásból, hogy ez tényleg nekik és tényleg róluk szólt ez a lap. Ez a kis idézet is azt hiszem nagyon-nagyon jól mutatja, hogy mennyire meg tudták érteni ezeket a hölgyeket, és mennyire meg tudták szólítani. Néhány gondolat a formai jellemzőkről. Először két havonta, majd később évi 9 szám, végül havonta évi 12 számban jelent meg a lap. Minden hónap elsején. 1942-ből van egy adatunk, ekkor 6000 példányban jelentették meg ezt az újságot. Általában 8-10 oldal terjedelem volt, nagyon olcsó volt, 10 fillér akkor sem volt sok pénz, tehát gyakorlatilag önköltségi áron vásárolhatták meg a lapot a DL tagok. A szerzők közt egyrészt az egyesület vezetőit, másrészt pedig a tagokat is láthatjuk, sok olyan írás, kis novellák, versek vannak, amelyeket egyértelműen, hát kevésbé magas irodalmi képzettséggel rendelkező tagok írtak, és ezeket megjelentették. Nagyon egyszerű, jól érthető a lap nyelvezete, emellett viszont igényes és szép nyelvezettel írták. Voltak állandó rovatok is, ilyen volt az otthon, ami gyakorlatilag ilyen takarékossági, főzési, otthonvezetési tanácsokat tartalmazott. Egészségrovat is volt, amelyben mind a női, mind pedig a kisgyermekek egészségére vonatkozóan doktornők, orvosnők adtak tanácsokat. Bár mai szemmel nézve már azért tudjuk, hogy vannak benne olyanok, amelyeket már az orvostudomány azóta meghaladott, de nyilván a kor színvonalát tükrözte ez. Illetve volt a levelesláda és az egyesületi hírek, ez mind a kettő az egyesületi életről szóltak itt, hírek, beszámolók. Képek és illusztrációk is színesítették a lapot. Ezeknek a minősége nagyon változó, itt kettőt láthatnak. Valamikor nagyon igényes, grafikus művészek által készült rajzokat jelentettek meg a lapban, de hát voltak ettől sokkal alacsonyabb színvonalúak is, mint például itt az alsó kép. Hát valószínűleg ezt egy ilyen műkedvelő tag rajzolhatta egy farsangi számban. Nagyon érdekesek ezek az egysoros üzenetek az oldalak alján. Ez nem volt egyedülálló, a kor többi sajtótermékében is láthatunk ilyeneket. Ezekben voltak felhívások, lelkesítő, buzdító mondatok, voltak tájékoztatóak, például itt a középső, vagy bocsánat, a negyedik, hogy itt az új OTI reform, most már milyen anyasági segélyt felemelték, és így tovább. Felhívások, hogy ne engedjék lebontani Semmelweis szülői házát, illetve néha provokatív kérdések, és például a legalább alsó végkielégítés kap az OTI-tól a biztosított nő, ha férjhez megy és ha szerzetbe lép. Tehát ezek nagyon felhívó kis mondatok voltak. A tartalmi jellemzőkről néhány gondolat. A fő témák, egyrészt a felvilágosítás és a tanácsadás. Mint említettem, ugye alacsonyabb végzettségű hölgyekről volt itt szó, akik olvasták a lapot, étkezésre, öltözködésre, takarékosságra, különféle ilyen praktikus dolgokra adtak tanácsokat. Mindenképpen a cikkek tartalmából kitűnik, hogy ezeket a rovatokat elsősorban családanyáknak, már családot gondozó asszonyoknak írták. Szórakoztatásban sem volt volt hiány. Gyakran jelentek meg novellák, akár folytatásos kisregények, néha versek a lapnak a hasábjain. Valószínűleg ezeket viszont főleg lányoknak szánták, talán azért, mert ők még erkölcsileg jobban nevelhetőek voltak. Általában ezek az írások arról szólnak, szinte kivétel nélkül, hogy van egy munkáslány, aki egy bizonyos helyzetben jól vagy rossz döntést hoz. Ha jó döntést hoz, akkor annak majd elnyeri utalmát. Ha viszont rossz döntést hoz, például a D.L. Szilveszter helyett volt egy ilyen cikk, a stramfiúk szilveszterére megy mulatni, akkor rájön hamarosan, hogy ez mennyire rossz döntés volt, és mégis a másik bálba kellett volna menniük. Nagyon didaktikusak ezek a szórakoztató szépirodalmi cikkek. A harmadik fő téma az egyesület élettel foglalkozott. Nagyon sok beszámolót olvashatunk a helyi csoportok tevékenységéről, rendezvényeiről, illetve különféle rövid hírek is jelentek meg. Tehát ennek egy alapos feldolgozásával gyakorlatilag a DL egész tevékenységét lehet rekonstruálni. Néhány esetben más témák is megjelentek. A vallási tartalom kevéssé. Én bevallom, meglepődtem, hogy mennyire kevéssé jelennek meg a vallási témák. Lelki olvasmányokkal gyakorlatilag egyáltalán nem találkozunk. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy direktbe vallási neveléssel nem foglalkoztak, viszont ezen kívül minden írásból, a szépirodalomtól, a felhívásokig mindenben benne volt ez a keresztény lelkület, ami viszont sugárzott a lapból. Aktuális közéleti kérdésekkel is nagyon ritka esetben találkozhatunk, például mondjuk a finn háború kapcsán együttérzésüket fejezték ki, vagy nyilván örültek a elcsatolt területek visszatérésének, de a revizionizmus is csak egy ilyen finom háttérként van jelen a lapban, és direkt írásokban nem igazán foglalkoztak vele, vagy csak esetleg ilyen felhívásokban, mint például ez a kis lapai mondat. Nagyon izgalmas a lapban a nőkép. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy egy kettősséget mutat, ugyanis egyrészt céljaiban és eszközeiben modern volt, viszont értékrendjében teljes mértékben konzervatív. Azt a felfogást tükrözte a lap, hogy a nő akkor dolgozik, hogyha erre valamilyen kényszer, nyilván anyagi kényszer viszi át, de hogyha ez megszűnik, akkor azonnal visszatér a családi tűzhely őrzéséhez, hiszen ez a nőnek a legfontosabb és elsődleges hivatása, és a munka az csak egy kényszerpálya. Meg sem jelent a manapság oly divatos szingli életmód, hanem egyszerűen az volt a természetes út, hogy egy leány eljegyzi magát, férhez megy, és utána már családanyagként fog tevékenykedni. Tehát ilyen téren abszolút ezt a konzervatív értékrendet láthatjuk. Nagyon érdekes, és abban is rendkívül más, mint a mai modern nőknek a képe, hogy az önkifejezésről, hogy a munka, mint a önmegvalósítás módszere meg sem jelenik. A modern nő ugyan dolgozik, de mindenképpen valamilyen szebbért, jobbért, Istenért dolgozik, nem csak azért, hogy eltartsa magát, és esetleg a saját szórakozására keretet teremtsen. Tehát ezt a kettősséget nagyon-nagyon jól érezhetjük a lapban. És végül a lap hatása Magdira. Gyakorlatilag két momentumot szeretnék kiemelni. A lap nagyon gyakran közölt olyan történeteket, nyilván fiktív történeteket lányokról, akik a munkahelyükön a kollégáikat, vagy akár a főnökeiket megtérítették, jó keresztényé tették. Minden bizonnyal ezek az írások nagy hatással voltak rá, hiszen ő is a munkahelyén hasonló tevékenységet próbált kifejteni. Illetve 1940-ben az egyik DL vezető javaslatára egy úgynevezett úttörő szakosztály indult, ami gyakorlatilag egy olyan elitcsoportot próbált kiképezni, akik a DL lányokat nem csak praktikus tanácsokban, hanem lelkivezetőként is tudják kísérni. És tudjuk, hogy 44 őszén telén Magdi épesztette a DL csoportjában, tehát ha nem is hivatalosan, de biztos, hogy ő is ennek az elitcsapatnak, ennek az úttörő szakosztálynak a tagja volt, mert a tevékenysége teljes mértékben összhangban van ezzel. És végül is úgy gondolom, hogy ez alapján Magdi teljesen be tudta teljesíteni a vállalt élethivatását, amellyel az előadásomat kezdtem, és talán a legjobban kifejezi az ő lelkiségét ez a kis közismert idézet, közismert mondás, ami akár Magdi életmottója is lehetett volna, hiszen azt hiszem az ő életével ezt tökéletesen megvalósította. Ugye, ha nem lehez csillag az égen, légy világító lámpás egy kis szobában, hát valószínűleg ő a fűzfői gyárnak valóban egy ilyen világító lámpása volt. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tengely Adrián, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Idén Ötvös András érseki tanácsos tiszteletbeli kanonok vehette át a Pirker díjat, melyet az Egri Főegyházmegye alapított 2020-ban. Az elismerés november 23-án Ternyák Csaba egri érsek adta át a díjazottaknak. Ötvös András 1950. január 16-án született Gyöngyös Tarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
Négy kápláni helye volt, gyakorlatilag minden kápláni helyen egy-egy évig teljesített, igen, szolgálatot. Mezőkövesd, Jézus szíve plébánián, igen, Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is.
Így van.
Polgáron két évig volt
ott
kápláni.
Két évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végig gondolni az életet? No, azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végig gondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondta volna, hogy az nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akire úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha más helyre helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesden nem lehetett akkor az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy két-három nővérrel ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagába jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor abból a találkozásból más helyzetben jó gondolata támadt, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maga települések óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberekkel, ez nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, meg én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk. Ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebbi veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem sót.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, az, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, nekem mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem titkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak, sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek, azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kiadni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tiszaőrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a káplánok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Tiszaőrs az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. Azt akkor kineveztek oda plebánosnak. A falu menőhely volt, a Tiszaőrs is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között, tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaőrs a kassai káptalannak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káptalan gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva. Két legcsúfobb épület volt a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Aztán anyám nem találtak meg. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak meg. Olyan elhagyatott üzé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki. Hát akkor már ott laktunk, mert én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is épített.
A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van, a templomban, ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer-háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni. Úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkörnyék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, azt tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helybe lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért ezt meg tud csinálni sok mindent, meg minden, és azt mondták, hogy vállaljam el a plebániát, mert úgyis megcsinálom. De levállaltam, mert egy, még nem vagyunk, még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plebániát, akkor még azt végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként, hát erre nekem meg volt a segítségem. Még most is működhetek, ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tiszaőrsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, de közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a Jóistenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást, mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya, rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hitoktatást a 4 év alatt. A templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha vesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még olyan, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na, még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-ben kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafürednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na, az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigat, mert az volt a szomszédfalú. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták vízni, az nem tudott autót vezetni. Mondom, hogy csinálom, de nagyon jó volt. Így a 2 őrsön laktam, még örvény. Azt mondták az örvények, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Aztán ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról, hát reggel köd van a szobában. Hú, mondom, ez nem jó van. És ott volt, akkor mit csináltam, a köd ott volt, irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de ott nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre, nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a kilódás az elment teljesen júniusig. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szememben, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt, tehát 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Az 1-2-re beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-ben, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Most a szépen a lézerrel, azt nem tudom másképpen mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi magyarul szólt, hogy azzal már nem lehetett mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat, azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe, október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az mondja az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni, mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami, és én jártam ott azt a határt részlet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-be, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem, az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne, nem tudok olvasni. Az az is beérzett. Hol irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben, hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert mit, nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi miseszöveget, hogy hát tudjak misézni otthon csak magam.
Hatalmas akaraterő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem a irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert valami szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben lakó plébános, mert öreg volt, nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, jó, elkezdtem, és akkor ment. A szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne. Hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járja, meg utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a mise részeket, amelyik úgy gondolta, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozsmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok, Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig, a napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentecke, meg olvasmány csak pár darabban, hogyha nincs senki.
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!